prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Köszöntjük a hallgatókat az új évben, sikeres, eredményes 2024-et kívánunk. Első műsorunkban két érdekes témát érintünk. Elsőként a tőkepiacokkal, a hazai részvénypiacsal indítunk. Mi várható a következő időszakban, mit hozhat ez az év a befektetések szempontjából? Másik témánk pedig egy újonnan debütáló X-tendes tőzsdei sztori lesz. Biztosan sokan követik a cápák között népszerű üzleti show műsort. Az egyik cápával, Balogh Petyával beszélgetünk, aki a Start Holding alapítója, vezérigazgatója.
Ez még mindig a prémium kategória.
Első témánk az új évben, hogy mi történt és mi történhet a tőkepiacokon, elsősorban itt a régiónkban és hazánkban. Vendégünk a vonalban Nagy András, az Erste részvényelemző, akit szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Üdvözlök, és köszönöm a tisztelt hallgatókat is!
Hogy nézett ki számotokra ez az év, hogy tudjuk ezt kontextusba helyezni?
Nagyon jól sikerült a 2023-as év összességében a tőkepiacokon, hiszen mind a részvénypiacok, mind a kötvénypiacok nagyon jól teljesítettek, tehát ilyen szempontból nyugodtan mondhatjuk a 2022-es évnek a fordítottját láttuk. Ugye 2022-ben ott alapvetően egy negatív teljesítmény volt még mind a kötvény, mind a részvénypiacoktól, és hát ezt sikerült korrigálni igazából a 2023-as évben. Ez különösen igaz egyébként Magyarországra, sőt igazából erre a közép-kelet-európai régióra is, hiszen a teljes régióban kiemelkedő részvénypiaci eredményeket láthattunk az elmúlt egy évben.
A Bux Index az 39%-ot emelkedett forintban, és ezután a nagyon komoly emelkedés után hogy látjátok, hogy mennyi értékeltségi tartalék maradt?
Érdekesség, hogy a régióból a román részvénypiac teljesített a legjobban. Itt, hogyha az osztalékot is figyelembe veszük, mert náluk nagyon masszív volt az osztalékhozam, akkor 60% fölötti teljesítmény volt, de hát azért a magyar piacnak sem kell szerénkedni a maga 50%-ával, és hát a lengyel tőzsde is dollárban mérve, osztalékot is figyelembe véve, szintén ilyen 50% körüli emelkedést tudott felmutatni. Nem csak a magyar piacra, hanem összességében szerintem a régióra is igaz volt az, hogy az egyik nagy tényező az a hozamoknak a csökkenése volt, ami jelentősen hozzájárult a részvénypiacnak az emelkedéséhez, hiszen 2023 év elejét egy ilyen 9% körüli hosszú 10 éves magyar állampapírpiaci hozam mellett kezdtük, aztán végére ez 6%-ra süllyedt. Ez nyilván okozott egy átértékelődést a részvénypiacon, de ezzel együtt is mi úgy látjuk, hogy mind a magyar részvénypiac, mind pedig a régiós piac az összességében még továbbra is olcsónak nevezhető, kimondottan alacsony átlag alatti értékeltségek tapasztalhatóak még mindig. Hogyha a budapesti értéktőzsdének a Bux Indexét nézzük, akkor például az előretekintő paper ráta, ami azt mutatja meg, hogy az egy éves eredménynek hányszorosan forog az adott részvényindex, még mindig csak ilyen 5,3 körül van, ami még mindig nagyon alacsonynak számít. A hosszú távú átlag az inkább ennek közel a duplája, az ilyen 10 körül van. Az elmúlt néhány évre már jellemző egyébként ez a nyomott értékeltség. Szerintünk az egyik tényező, ami majd ezen javítani fog tudni, az, hogyha beindul a régióban a növekedés. Ugye Magyarországon 2023-ban sajnos egy gazdasági visszaesés, a GDP-nek a csökkenése volt megfigyelhető, nyugodtan mondhatjuk, hogy recesszióban volt a magyar gazdaság. Ehhez képest, hogy a 2024 az már a növekedés éve lehet, több tényező is abba az irányba mutat, hogy a real GDP az ismét növekedésnek fog tudni indulni, tehát ez például az egyik olyan tényező, ami miatt arra számítunk, hogy a részvénypiac tovább fog tudni emelkedni az idei évben.
A tavalyi recessziót követően várhatóan elindul a növekedés, viszont az is látszik, hogy a költségvetés az nem lesz tartható. Hogy látjátok, hogy magyar eszközök megítélésére hathat-e negatívan ez a megnövekedett hiány, illetve kell-e tartani attól a befektetőknek, hogy esetleg újra előkerül a tőzsdei cégek megnövekedett terhelése, külön adóztatása?
Hát a költségvetés az mindenképpen továbbra is egy nehéz helyzetben van. Ugye eleve a kamatkiadások azok nagyon megnövekedtek 2023-ban és 2024-ben is rendkívül magas kamatkiadásokkal kell számolni, és ugye ez majd 2025-ben fog csak normalizálódni az MNB-nek a számításai szerint. Ezen keresztül ugye ez még mindig egy jelentős terhet fog az idei évben róni a költségvetésre, miközben azért látszik az, hogy gazdaságfejlesztést azt igyekszik pörgetni a kormányzat, illetve ugye a hadipar is folyamatos megrendeléseket kap a kormányzattól, ugye ezek is jelentős tételt jelentenek a költségvetés szempontjából. A költségvetésnek a finanszírozása szempontjából, tehát hogyha a cash flow szemléletet nézzünk, akkor olyan szempontból viszont picit könnyebb helyzetben van, hogy ugye évvégén megindultak az EU-s támogatások. Az egy nagy kérdés, hogy lesznek-e ismételten különadók. Mi abba bízunk, hogy ezek nem fognak ismét előtérbe kerülni. Ugye inkább azt látjuk a kormányzat részéről, hogy picit már ilyen kivezetés irányba mennek a dolgok. Ugye a 2024-es évtől kezdve a bankok, a gyógyszergyártók is már bizonyos kedvezményeket kapnak a különadók alól. A távközlési szektor esetében egyes különadók azok már megszűnnek, más különadókról megszületett a megállapodás, hogy azok már 2025-től fognak kivezetésre kerülni. Tehát talán inkább azt mondanám, hogy abba az irányba mennek a dolgok, hogy nem fog már a kormányzat remélhetőleg újabb különadókat kivetni. Elképzelhetőnek tartom, hogy mindössze egy magasabb költségvetési hiánnyal fog majd operálni a kormányzat 2024-ben.
Ha a 2022 őszi mélypontokat nézzük, akkor több részvénynek a kurzusa is duplázódni tudott a blue chipek közül, ilyen például az OTP, de ilyen a Magyar Telekom is, tehát egy jelentős rally az, amit láthattunk az elmúlt 12-15 hónapban. Milyen várakozásaitok vannak, mik lehetnek azok a katalizátorok vagy kockázatok, amik akár az idei évben hathatnak ezekre a társaságokra?
Rendkívül profitábilisan tud működni az OTP. Egyelőre még csak az első 9 hónapnak a számait ismerhetjük meg, de ebben egy kiugróan magas, közel 30%-os korrigált saját tőke arányos nyereséget tudott elérni az OTP. A bankoknál elsősorban ez az úgynevezett ROE mutató az, amivel a hatékonyságot, a nyereségességet a szokás mérni, és ez kiugróan magas volt. Ennek az egyik oka az az, hogy a kamasz környezet az az OTP számára kedvező irányba változott. Hogyha Magyarországot nézzük, akkor Magyarországon ez a 18%-os alapkamatról lecsökkentünk 10% környékére az év végére, és ugye ez a 18%-os alapkamat ez rendkívül magas volt, ez nagyon visszavetette Magyarországon a hitelezést, így itthon az volt az OTP számára pozitív, hogy elkezdődött a kamatoknak a normalizálása. Ezzel szemben a külföldi piacokon, főként például az eurozónás országokat, ahol jelen van az OTP, ott pedig a kamatoknak az emelkedése volt megfigyelhető, ott pedig ezekből tudott az OTP profitálni, tehát hogy azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag az összes országban, ahol az OTP jelen van, az OTP számára kedvező irányú változások történtek a kamatokban. A másik tényező, ami meg szokta határozni a bankoknak a működési környezetét, az pedig az, hogy hogyan alakul az úgynevezett céltartalékképzés, tehát hogy a nem teljesítő hitelportfólió az hogyan alakul. Ez jellemzően a munkaerőpiaccal szokott együtt mozogni. Ez idén is így történt, tehát hogy azt láthattuk, hogy mivel a munkaerőpiac az mindenhol nagyon feszes maradt, nagyon alacsony volt a munkanélküliségi rátának a mértéke, így a hitelportfóliók azok jól teljesítettek, nagyon alacsony céltartalékképzés kellett az OTP-nek is alkalmaznia, de ez összességében elmondható az európai bankszektor egészéről is. Sőt, korábbi céltartalékokat is vissza tudott írni az OTP, tehát hogy összességében egy kimondottan jó működési környezet volt számára 2023. Arra számítunk, hogy 2024 is még kedvező környezet lesz, viszont valószínűleg már nem ennyire kiugró mértékben, mint 2023-ban láthattuk. A Magyar Telekom esetében az egyik fő katalizátor az majd az lehet, hogy milyen mértékben fog tudni díjat emelni a társaság. Ugye 2023-ban is azt láttuk, hogy az egyik jelentős vállalati esemény az náluk az volt, hogy ezt az infláció követő díjkorrekciót ezt sikerült meglépnie a Magyar Telekomnak. Ez azt jelentette, hogy a tavaszi hónapoktól kezdve a legtöbb szolgáltatás esetében 14,5%-kal megemelték a díjakat, és azért ez jelentősen pozitívan hatott a társaságnak a profit marzsaira, illetve hát az adózott eredményre is ezen keresztül. De idén is a jogszabályok szerint egy jelentős emelésre nyílna lehetősége a Magyar Telekomnak, hiszen a 2023-as infláció mértékével tudná emelni a társaság a díjakat. Ez akár ilyen kb. 18%-ot megközelítő érték is lehetne a havi inflációs adatok alapján. Mi azért azra számítunk, hogy ennél kisebb mértékű díjemelést fog a Magyar Telekom alkalmazni. Mi egy 10%-os inflációs díjkorrekcióval számolunk a Magyar Telekomtól. Hogyha sikerülne ennél nagyobb mértékű díjemelést alkalmazni a társaságnak, és azt elfogadtatnia úgymond a piacot, az mindenképpen egy pozitív lenne a társaság életében. Ez ma szerintem elég jelentősen attól fog függeni, hogy a következő hónapokban hogyan alakul a piaci versenyhelyzete a telekommunikáció szektorban. Ugye például a Jettelnek a házatáján ott azért tulajdonosi váltások is vannak, hogy például ennek a lépésnek az eredményeként éleződni fog-e a verseny, vagy például itt a Vodafone Diginek a összeolvadása, az tavaly még nem hozott jelentős versenynövekedést, de hogy idén például, hogy lezárulnak ezek az összeolvadások, fog ennek eredményeként növekedni a verseny. Ugye ez fogja szerintem majd meghatározni azt, hogy a Magyar Telekom milyen mértékben lesz képes díjat emelni. Tehát, hogyha a Magyar Telekomról beszélünk, a másik állandó kérdés az ugye az osztaléknak a mértéke, ugye egy kimondott osztalékpapírról beszélünk. Tavaly évben ugye bejelentették egy hosszú távú részvényesi ösztönző programot, ha úgy tetszik, egy hosszú távú osztalékát. Ugye az elmúlt években a kis részvényesek és hát a nagy tulajdonos a Deutsche Telekom között azért elég rendesen ment az adok-kapok az osztalékpolitika kapcsán. A mostani osztalékpolitika azért az egy elég jelentős előrelépés jelentett ebben a témakörben, sokkal kiszámíthatóbbá és úgymond nagyvonalúbbá tette egyébként az osztalék kifizetést. Akár egy részvényenként 35 forintos osztalék fizetés is következhet, illetve hát ugye valószínűleg tovább fogja folytatni a saját részvény visszavásárlásokat is a társaság. Itt pedig egy 15 milliárdos összeggel számolunk. Ugye, hogyha részvényekre vetítjük, akkor ez egy 15 forint per részvény lenne, tehát hogy összességében mi egy ilyen 50 forintos részvényenkénti juttatáscsomaggal számolunk a Magyar Telekom esetében.
Tavalyi évben relatív lemaradó volt a MOL, és így teljes részvényesi hozam osztalékkal, illetve árfolyamemelkedéssel együtt 22% körül volt forintban. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a nemzetközi olajcégekhez képest viszont felül teljesítő volt, hiszen például az S&P 500 energia szektor az veszteséggel zárta a tavalyi évet. Mi várható a részvénytől az idei évben, mik azok a fő tényezők, amik mozgathatják az olajpapír árfolyamát?
Ugye egy nagyon jelentős osztalék kifizetés volt a tavalyi évben a társaságnál. Ugye 150 forint normál osztalék fölött további 200 forintot fizettek ki, emlékeim szerint rendkívüli osztalékként, és ez dobta meg nagyon a MOL-nak a hozamát. Ha ezt nem vennék figyelembe, akkor önmagában az árfolyam az egyébként egy 8%-kal tudott volna csak emelkedni. Illetve az amerikai cégeknél szerintem azt érdemes megemlíteni, hogy ott sokkal jelentősebb a kitermelési tevékenység, mint a MOL-nak az életében, és ugye ahogy visszaestek az energiaárak, főként az olajárak, ugye az amerikai cégek gyengén teljesítettek, szerintem az egyik magyarázat. A másik magyarázat pedig az, hogy bizonyos értelemben a MOL-nál is módosultak, illetve talán egy picit csökkentek a különadók. Ugye a magyar piacon belül talán azt lehet mondani nyugodtan, hogy a MOL az, amelyiket leginkább sújtanak a különadók. Számításaink szerint csak Magyarországon körülbelül évi 1 milliárd dollár az az összeg, amivel ők a rendkívüli adó formájában hozzájárulnak a költségvetéshez. Ugye itt, ahogy említettem, több módosítás is történt 2023 során. Picit változott az, hogy pontosan miután fizetik, de összességében mi azért azt láttuk, hogy picit enyhülhetett 2022-höz képest a társaságnak az adóztatása. Összességében mi nem vagyunk túlságosan optimisták, azért azt mondanánk, hogy továbbra is több oldalról azt láttuk, hogy egy ilyen harapófogóba került a MOL. Egyrészt maga a környezet az romló, tehát hogy a nyersanyagárak tekintetében is egy csökkenés volt tapasztalható, a marzsok, illetve a petrokémiai marzsok is inkább csökkentek, és azon a téren azért továbbra is inkább pesszimista a kép. Emellett vannak ugye az előbb említett meg különadók, ugye főként Magyarországról beszéltünk, de hát például Szlovákiában is kell nekik különadókat fizetni, és hát még a tranzitdíjak kapcsán is szorítóban van a MOL, hiszen mind a horvát vezeték felől, mind pedig ukrajnai vezeték felől megemelték számára a tranzitdíjakat, ez pedig a profitnak a csökkenését okozza a társaságnál.
Lemaradó volt a Richter az elmúlt évben. Fordulhat a kocka esetleg 2024-ben? Hogy látjátok?
A Richternél egy erős kettősség volt, hogyha a folyamatok mögé nézünk. Összességében tényleg lemaradó volt, hiszen teljes hozama az nagyjából 10% volt, és ezzel a 4 blue chip papír közül a leggyengébben teljesített. Hogyha az organikus részét nézzük, akkor továbbra is a Vrijlernak az amerikai növekedése az kiemelkedő, hiszen bő 30%-kal tudott bővülni. Szintén ugye itt első 9 hónapnak az adatait ismerjük még, de valószínűleg a negyedik negyedévben is tovább folytatódott ez a fajta bővülés. És azzal számolunk, hogy ez a folyamat ez 2024-ben is tovább fog folytatódni, tehát továbbra is az Amerikából származó profit az jelentősen növekedni fog, és hát továbbra is a Vrijlerből származó royalty lesz majd a profitnak az igazi húzó tényezője a mi véleményünk szerint a Richternél. Egyébként éppen ez szerintünk az egyik nagy kockázat a társaságnál, hogy nagyon egy lábon kezd állni a Richter, hogyha megnézzük a profitnak a szerkezetét. Ami miatt 2023-ban viszont gyengébben teljesített a Richter, az inkább a pénzügyi folyamatok, elsősorban a devizáknak a mozgása volt. Ugye alapvetően egy exportorientált cégről beszélünk, árbevételének 90%-a az külföldi piacokról realizálódik, tehát ilyen szempontból a Richternek az kellemetlen volt, hogy a forint az erősödött 2023-ban. Ugye 2023-as évet azt nagyjából egy 400-as euróforint mellett kezdtük, év végére pedig 380-ra erősödött a forint. Ez önmagában is kedvezőtlen volt a Richter számára, és emellé jött még a rubelnek a gyengélkedése, ami még extrába negatívan hatott a pénzügyi sorra. Mi arra számítunk, hogy azért ezek a folyamatok nem fognak már tovább tartani, és egyébként, hogy mekkora fordulat következett be a pénzügyi eredmény tekintetében, ugye 2022 egy kimondottan jó év volt a Richternek, ott minden deviza számára kedvező irányba ment, ott egy bő 50 milliárdos pénzügyi nyereség volt ebből, 2023-ban viszont közel 20 milliárdos veszteség keletkezett a pénzügyi eredmény soron. Tehát, hogy ezek a mozgások voltak azok, amik szerintem okozták azt, hogy a Richter alul teljesítő volt tavaly. Idei évben azért ekkora devizamozgásokra már nem számítunk, és sokkal inkább az organikus folyamatok, például a Vrijlernek a növekedése lehet a meghatározó történet a Richternél.
11,5%-ot veszített az értékéből Gloster. Az árfolyam csökkenésével párhuzamosan vonzóbbá vált-e a papír értékeltséget? Illetve mik azok a kihívások, illetve lehetőségek, amik az idei évben materializálódhatnak?
Nagyon jellemző az, hogy amikor a nagy papírok, a large cap-ek jól teljesítenek, akkor azért a kis kapitalizációjú papírok azok háttérbe szorulnak, kevesebb figyelmet kapnak. Ez szerintem összességében is jelen volt azért 2023-ban a magyar piacon, tehát hogy rendkívül nagy sztorinak kellett ahhoz lenni egy kis papírban, hogy arra felfigyeljen ebben a környezetben a piac. A Gloster esetében szerintem a legnagyobb kihívás és egyben lehetőség is, az, hogy ugye eddig egy jelentős akvizíció stratégiát folytatott a társaság, 10 akvizíciót hajtottak végre az elmúlt évek alatt, és most kezdődik az az időszak, hogy ezeket a felvásárolt cégeket, ezeket össze kell tudnia szervezni a csoportnak, és el kell kezdeniük ténylegesen egy csoportként működni, és ki kell használni az ebben rejlő szinergiákat. Tehát szerintem ez az átalakulás és ez a racionalizálás lesz 2024-nek a legnagyobb kihívása a társaság számára. Szerintem az akvizíció stratégia, amit folytattak az elmúlt években, ez picit háttérbe fog majd szorulni, és inkább a belső folyamatoknak a racionalizálásáról fog szólni az idő.
Csökkent az infláció és az alapkamat 2023 során. Tudjuk, hogy decembertől már lényegesen alacsonyabb kamatozás hozam mellett érhetőek el a prémium lakossági állampapírok is, viszont az OTP-t se lehet már 10 000 forint alatt megvásárolni. Joggal adódhat a kérdés, akkor most részvények vagy kötvények, állampapírok irányába érdemes elindulni itt az idei évben?
Én inkább a részvényeket preferálom ebben a lehetőség halmazban, azért, mert hogy a kötvényeknél túl nagy mozgásteret én már nem látok lefelé, tehát hogy jelentős hozamcsökkenésre én nem számítanék a hosszú magyar állampapírok esetében. Viszont, hogyha tényleg megvalósul az a növekedés, amire azért számítani lehet a magyar gazdaság esetében, az önmagában is pozitív lehet a részvénypiac számára, illetve, ahogy említettem is, továbbra is alul értékeltnek, olcsónak tartjuk részben a régiót, részben ezen belül a magyar részvénypiacot is, tehát szerintem értékeltségi szempontból jelenleg a részvénypiac számára kedvezőbb a környezet, és mi azért továbbra is arra számítunk, hogy a magyar részvénypiac az valószínűleg nem fogja tudni megismételni a 2023-as kiemelkedő évét, de ettől is még egy jó évet tudhat majd 2024-ben felmutatni.
Köszönjük a beszélgetést Nagy Andrásnak, az Erste részfényelemzőjének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Ez még mindig a prémium kategória.
Az új évet rögtön egy nagyon izgalmas tőzsdei társasággal indítjuk. Az Xtend piacon december 12-én debutáltak a Start Holding nyertének a részvényei. Ez a cég a Cápák között műsorából ismert Balogh Petyához tartozik, akit szeretettel köszöntünk a vonalban, a Start Holding vezérigazgatójaként. Szervusz!
Sziasztok!
Egy vagyonkezelő holdingról van szó, korai stádiumban lévő, induló, nagy növekedési potenciállal rendelkező, jellemzően technológiai vállalkozások fejlesztését támogatjátok különböző formában, úgyhogy tulajdonrészt szereztek a társaságban, az információs dokumentumotok alapján azért meglehetősen kiterjedt ezeknek a portfólió cégeknek a számossága. Mi hozta meg azt a döntést, hogy tőzsdére léptek?
Maga a gondolkodás onnan kezdődött, hogy a fő célunk az az, hogy a hazai innovációs ökoszisztémát, az úgynevezett startupokat és az ő működésüket segítsük, és hogy minél több nemzetközileg sikeres magyar induló cég legyen. Olyan cégek, amik utána nagyot szólnak a világban is. És ahhoz, hogy jobban működjen ez a része a magyar gazdaságnak, arra jöttük rá, hogy két dolog hiányzik. Az egyik a tudás, tehát hogy az, hogy vállalkozói tudásban, nemzetközi piaci tudásban nem állunk olyan jól Magyarországon, úgyhogy ez részben egy oktató cég, részben egy tudásközpont is, az cégvezetőket képezünk, tanítunk, adunk nekik át friss piaci tudást. A másik oldalról pedig azt vettük észre, hogy nagyon kicsi a magántőkének Magyarországon a részvétele, a korai fázisú cégek finanszírozásában, főleg az ilyen startup jellegű cégeknél, és nagyon nagy az állami szerepvállalás. Önmagában nem azt állítjuk, hogy az állami szerepvállalás mindenképp káros, de ha nincs mellette magántőke, és csak az állam fektet ilyen cégekbe, akkor az biztos, hogy nem az egészséges. Ezért arra jöttünk rá, hogy be akarjuk csatornázni, meg akarjuk mutatni a magántőkének, hogy érdemes startupokba fektetni, hogy van egy ilyen kategória és akár egy ilyen eszközosztály is, amiben érdemes gondolkodjon, viszont magánbefektetőként egy darab startupba befektetni nagyon kockázatos. És ezért jött az a megoldás, hogyha tőzsdére viszünk egy ilyen céget, ami startup befektetéseket végez ráadásul nagy számban és egy profi csapattal, akkor az valószínűleg sokaknak lehet érdekes, és szolgálja ezt a nagyobb célunkat, hogy egy jobban működő piacot építsünk. Azaz azért választottuk a tőzsdét, mert így tudjuk a magántőkéhez eljutatni az innovációs befektetéseknek a lehetőségét, hogy ebbe a korai fázisba be tudjanak szállni rajtunk keresztül. Ugye ezt építjük, ez a start, ez a kettősség, egyrészt a vállalkozói tudásközpont és oktatócég, másrészt pedig egy nagyon-nagyon ambíciójú befektető cég. Most mind a két tevékenységet már évek óta csináltam én is, feleségem már ketten is, de tavaly nyáron született meg a gondolat, hogy akkor ne csak ketten csináljuk ezt, hanem erre építsünk egy profit struktúrát, kezdjük el ezt a tevékenységet nagyban skálázhatóan, egy nagyobb profit csapattal felépíteni, és így jutottunk el december 12-én a tőzsdére.
Milyen volt a fogadtatás a befektetők körében a cégeteknek? Kiktől milyen befektetői körből, és jellemzően milyen összegben vontatok be tőkét a tőzsdei debütálást megelőzően?
Csináltunk egy tőzsde előtti zárt körű tőkebevonást, ahol két körben magánbefektetőktől, jellemzően vállalkozóktól, angyalbefektetőktől, startup alapítóktól, már cégüket eladott alapítóktól vontunk be tőkét, azaz attól a szakmai közösségtől, akivel együtt építjük ezt az ökoszisztémát, és akik ismernek minket, és tudják, értik, hogy mivel foglalkozunk. Úgyhogy több mint 70 befektetőtől 1,15 milliárd forintnyi tőkét sikerült bevonjunk. Így Az is volt a célunk, hogy minél szélesebb kör tudjunk megszólítani már abban a körben is, de ezt limitált a törvényi limit is, hogy hány befektetőjelöltel lehet zárt körben beszélgetni még, és tőlük sikerült ezt a tőkét bevonni, ezzel jutottunk el oda, hogy skáláztuk már a tevékenységet, a befektetési oldalt és az oktatási oldalt, és megérkezhettünk a tőzsdére. Úgyhogy december 12-én igazából csak a kereskedés indult meg a tőzsdén, új kibocsátásunk nem volt, ez majd még a jövőben érkezhet.
Mekkora részesedésetek maradt, és ez mennyire komfortos számodra hosszú távon? Hogy néz ki az optimális tulajdonosi struktúra a te vagy ti szemszögetekből nézve?
Amit rögtön az elején kitűztünk ennek a sztorinak, hogy nagyon nagy dolgot építünk, az a célunk, hogy 10 év alatt eljussunk oda, hogy 1000 befektetésünk legyen egyszerre a portfólióban, ami már feltételezi azt, hogy régiósan működjünk, hogy ne csak Magyarországról fektessünk be Magyarországra, hanem 10 országban jelen legyünk. És ezen a nagy célon, ahogy dolgoztunk, akkor arra is rájöttünk, hogy kizárt, hogy többségi irányításból tudjuk azt a céget tulajdonolni, hogy többségi tulajdonosok maradjunk, aminek ekkora a tőkeigény, ami ennyi befektetést akar eszközölni, és ezek nagyon hosszú távú befektetések, azaz nem csak rizikósak, de lassúak is, idő is kell ahhoz, hogy egy kis cég nagyra nőjön és meghódítsa a világot. Ezért láttuk azt, hogy ennek nagy lesz a tőkeigénye, több körben kell majd tőkét bevonjunk, és ebből terépítkezünk. Úgyhogy az elejétől tudtuk, hogy ebben össze fog menni a tulajdon részünk lépésről lépésre higulva. Úgyhogy jelenleg ott tartunk, hogy 60%-nyi van feleségemmel a mi kezünkben, a menedzsmentnek van, az alapító társaimnak egy nagyobb darabja, és a befektetőinknél van 30% körüli rész. Úgyhogy viszonylag sok tulajdonos, és viszonylag sok kicsi tulajdonos van a cégnek, ami azért is előnyös lehet egy tőzsdei cég számára, hogy minél több tulajdonos van, annál nagyobb az esély, lesz is forgalom. És azt látjuk, hogy az X-Tenden azért vannak olyan cégek is, ahol kevés tulajdonos kezében van az összes részvény, és nagyon kicsi, vagy akár egyáltalán nincs is forgalma a részvényeknek. Mi hosszú távban gondolkodunk, ezért örülünk annak, hogyha történik kereskedés, mert ez építi hosszú távon a befektetők bizalmát is abban, hogy egy likvid papírt építünk.
Pályafutásod során már több sikeres exiten is keresztül mentél, illetve megvalósítottál, és ezekről is beszélhetünk a későbbiekben, viszont ami számomra különösen érdekes és szimpatikus, hogy a honlapotokon felsoroltátok a bukókat is, amiket összehoztatok, és gyakran az ember a kudarcaiból akár többet is tanulhat, mint a sikereiből. Voltak-e esetleg olyan tanulságok, amiket hasznosítani tudtok a jövőbeli befektetéseitek során?
Abszolút, ez egy olyan szakma, a korai fázisú befektetés, amit még mi is folyamatosan tanulunk. Hát egyrészt ebben a nagyon korai életfázisban első-második befektetőnek lenni nagyon rizikós. A nemzetközi statisztika is abba az irányba mutat, hogy bármilyen jól válogatunk, elvárhatóan 50% fölött lesz az elbukó projektek aránya, és egy kisebb részén a befektetéseknek fogjuk keresni a pénz nagyobbik részét, tehát nem átlagos esetek vannak, hanem kiugró eseteken tud az ember kockázati befektetésből keresni, tehát a startup befektetésből. Ezért is fontos szerintem, hogy nem érdemes egy darab befektetésben gondolkodni, hanem mindenképp befektetőként is portfóliót kell építeni, és minél szélesebb az a portfólió, annál stabilabb tud lenni, annál nagyobb eséllyel működik a statisztika. Úgyhogy ez volt a mögöttes gondolatunk, és igen, büszkék vagyunk arra is, amikor valami nem sikerült. Azok is tanulságok, amiket igyekszünk meg is osztani, ahol tudjuk, hogy más is tudjon belőle tanulni. Illetve ez vezetett abban is, hogy egy olyan szakmai csapatot raktunk össze, ahol az alapítóknak összesen több mint 140 ilyen korai fázisú cég inkubálásában van személyes tapasztalata. Tehát összeszedtük a legjobb szakembereket a magyar piacról, hogy össze tudjuk önteni a tudásunkat, hogy minél gyorsabban tudjunk minél jobb döntéseket hozni. De azt is látni kell, hogy azért ez egy hosszú tanulási folyamat. Mi azt gondoljuk, hogy ebben idővel tudunk nagyon-nagyon jók lenni, és a magyar startup ökoszisztem, ez a világ még nagyon picike ahhoz képest, mint ami tőlünk nyugatabbra, vagy tőlünk északabbra már van. Azaz mi abban bízunk, hogy maga az ökoszisztéma is körülöttünk, maguknak a startupoknak a számossága és az összértéke még akár egy nagyságrendet nőhet a következő évtizedben. És azt gondoljuk, hogyha ebbe bele tudunk tanulni egy erős brandként, egy erős szakmai csapattal és sikertörténetekkel álltunk mögött, akkor át tudjuk nyerni a piac bizalmát, és lehetünk mi a meghatározó szereplői egy nagyobb piacon is ennek.
Regionális növekedést ígértek, mind tőkebefektetési, mind tőkebevonási oldalról. Itt egy nemzetközi portfólióról beszélünk majd, illetve ebben egyszerre jelen lehetnek friss befektetések és exit fázisba érő vállalkozások is. De mi a helyzet a jelenlegi portfólióval, akik most gondolkoznak befektetésekben, milyen, mekkora portfólió csomagot kapnak, és milyen lehet egyébként akár a következő egy-két évben várható profitabilitása ennek a holdingnak?
És nyilván tőzsdei cégként van pár dolog, amire tudok, és van pár, amire nem szabad válaszoljak ezen a ponton. A maga a portfóliót tekintve az egyik legnagyobb startup portfóliót építjük, és ebben már jól állunk. Az információs dokumentumunkban benne van tételesen minden cég is. 2023-ban több mint 20 cégbe fektettünk be. A tevékenységünket folyamatosan skálázni akarjuk, azaz akarjuk növelni a befektetések darabszámát is. Emellett a év végén elnyertünk egy vissza nem térítendő állami támogatást is 450 millió forint értékben, aminek szintén az a célja, hogy ebből a pénzből további befektetéseink mellé tudjunk támogatni startupokat. Úgyhogy mindenképp az a cél, hogy ez egy nagyon széles portfólió legyen, és ezen a portfólión belül is azért jellemzően technológiai cégek vannak, és pár téma van, ami köré csoportosul az eddigi portfólióra, ezt folyamatosan fogjuk szélesíteni, de meghatározó cégekbe fektettünk az oktatási iparágban, az AI, mesterséges intelligencia körül kialakuló új iparágban is számos befektetésünk van, de azt lehet mondani, hogy olyan cégekbe fektetünk, amiktől gyors skálázódást várunk. Viszont ezek a befektetések Magyarországon jellemzően 10-15 évvel később jutnak el egy nagy nemzetközi exitig, azaz cég eladásig, úgyhogy mi is hosszú távon számolunk. Azt reméljük, hogy ha nem is gyorsan, de jelentős értéknövekménnyel fog néhány cégünk majd eladásra kerülni, de nehéz meggyorsolni a jövőt, mert annyira sok minden befolyásolja. Ami talán egy különlegesség az ilyen befektetéseknek, hogy mivel ezek nem gyorsan keletkező eladható, nem egy gyors forgású piac, hanem cégek állnak mögötte, amiknek tevékenysége van, akik épülnek. Ezért az ő értéküket nem is feltétlenül ma kell nézni, hanem majd, amikor eladásra kerülnek. Azaz ezek hosszú távú mögöttes befektetések, amiket valamilyen szinten tud csak tükrözni az aktuális részvényárfolyam.
Az információs dokumentumotokat, illetve a stratégiátokat nézve az emberben óhatatlanul felmerül, hogy több ponton lehet párhuzamot felfedezni a ti stratégiátok, illetve például a Y Combinator között. Véletlen-e ez az egybeesés, az egyik kérdésem ez, a másik kérdésem pedig a launchpaddal kapcsolatos. Ti ugyanis nem csak tőkével, hanem egy inkubációs programmal segítitek a startupok működését, illetve segítitek elő sikerüket. Mit kell tudni erről a programról? Kik vesznek benne részt? Van-e interakció, esetleges szinergiák a résztvevők között, illetve a launchpadot követően gondolom nem engeditek el teljesen a startupok kezét? Hogyan folytatódik a 3 hónapos program után az együttműködés a startupokkal?
Mi is nyilván tanulunk az előttünk járó nagy nemzetközi sikersztoriból, így a Y Combinator-től, Techstars-tól és a többi nagytól, és azt látjuk, hogy aki széles, nagy portfóliót akar építeni, annak korán kell oda menni, és segítenie is kell. Azt gondoljuk viszont, hogy egy kelet-európai, közép-kelet-európai startupnak sokkal nagyobb a tudás hiánya, sokkal több mindent kell neki még megmutatni, sokkal több mindent kell végig kísérni, mint egy amerikai startupnak. Úgyhogy még a nagy amerikai giga inkubátorokhoz képest is mi mélyebb és hosszabb szakmai programokkal készülünk, ezért van egy Start Akadémiánk, ahol több mint 200 órányi videótananyagunk van, mert és tartunk tanfolyamokat is cégvezetőknek, akik közül csak a tavalyi évben több mint 700-an vettek részt ilyen vezetői tanfolyamon. Úgyhogy mi arra igyekszünk, hogy ne csak pénzt adjunk, hanem teremtsük meg azt a tudást, és amivel a pénzt hasznosítani tudja egy-egy társaság. Ennek a része a Launchpad program, és amit tavaly tartottunk először, ez szeptembertől decemberig tartott, egy 3 hónapos program volt, amiben olyan csapatokat segítettük, akiknek már volt egy ötletük, de még sok másuk nem volt, és ezek a csapatok a 3 hónap alatt közel 30 mentortól, rengeteg tananyagból, előadásból, közös munkából az ötletüket folyamatosan finomították, vagy hát többségében újra gondolták, és új ötlet találtak elő. Ezt piacon ellenőrizték, validálták, és jutottak el odáig, hogy a végén prezentálták a befektetőknek, nem csak nekünk, hanem a piaci befektetőknek is azt, hogy hol tartanak, és mire jutottak a 3 hónap alatt, tehát hogy pontosan miről szól most már a cégük. És ez szerintem azért fontos, mert a felhozatalt is kell emelni. Nem tudunk úgy egy piramisra csúcsdíszt rakni, hogy ne lenne ott alatta a teljes piramis, és mi ebben hiszünk, hogy vissza kell hassunk a piacnak minden egyes lépésére, onnantól kezdve, hogy az egyetemisták és a fiatal vállalkozók érzékenyítése, a tudás megosztás, a képzés, az inkubálás és utána a befektetés is, ezeket egyszerre minden fronton végezzük, és hát magát a Launchpad-et is visszük tovább az első kicsit kísérleti, de nagyon sikeres etap után. Most tavasszal érkezik a következő programunk, és utána ezt még sok fogja követni.
Aki nézi a műsort, annak azért az az érzése kívülállóként, hogy a cápák nagyon gyorsan tudnak dönteni egy-egy befektetés mellett. Hogy néz ki ez a valóságban? Ugye az olvasható, hogy a Start tanácsadási, oktatási tevékenységét az alapítás óta már több mint 500 cég vette igénybe. Mi alapján döntötök, és mennyire elhúzódó egy ilyen portfólió befektetési folyamat?
A cápák között, ami most vasárnap amúgy a 7. évadával debütál, január 7-től minden vasárnap este, a cápák között is ezt a tevékenységet nagyon jól mutatja be szerintem, mert valós beszélgetéseket láthatunk, és ténylegesen ott kell eldöntsük egy akkor megismert cégről, hogy teszünk-e neki ajánlatot, vagy nem. Amiben csak van az az, hogy nem látjuk a tévében a teljes beszélgetést, mert az a beszélgetés az néha nagyon unalmas is tud lenni. Mi sokkal tovább beszélgetünk egy vállalkozóval, mint ami a tévébe belefér ebből, viszont amit látunk a tévében, az mind valóságos beszélgetés. Úgyhogy jó kérdéseket lehet a tévéműsorból is tanulni vállalkozóként. Amikor a műsor felvétel alatt megismerkedünk egy új vállalkozóval, kifaggatjuk, beszélgetünk és teszünk egy ajánlatot, az még nem a célvonalat, még nem ér véget a dolog, hanem épp, hogy ott kezdődik. Utána kezdődik az a munka, amikor megnézzük ténylegesen a céget, átvilágítjuk a céget, átbeszéljük az alapítókkal az összes részletet, jogi átvilágítást, pénzügyi átvilágítást elvégezzük, és elkezdjük a szerződési folyamatot. Jellemzően a műsorban való kézrázás és a tényleges pénzutalás között akár 3-6, de néha akár 9 hónap is el tud telni. Azért ez egy hosszabb munkafolyamatnak egy első lépése. De ami jó hír, hogy nagyon jó cégek jönnek a műsorban is. Számos nagyon jól teljesítő befektetésünk van, akiket a műsorban ismertem meg. Úgyhogy ez is egy forrás a díleknek. A másik oldalról pedig népszerűsíti mind a vállalkozói pályát, mind pedig a befektetői pályát, és megmutatja a szélesebb közönségnek is talán azt, hogy miért érdemes ilyen jellegű vállalatokban gondolkodni, mint befektetés.
Köszönjük a beszélgetést Balogh Petyának, a frissen budapesti értéktőzsde Xtend piacán debütáló Start Holding NRT alapító vezérigazgatójának, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét!
Ez volt a Prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.